Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a délutáni szuper műsor, a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival.
És vendégünkkel Bardóczi Sándorral, aki a főváros Budapest főtáj építésze. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok!
Hát nem rejthetjük véka alá, vagy nem titkolhatjuk el, hogy Sándor igen fáradtnak tűnik. Azt mondta, hogy pénteken ilyenkor ő már kifelé megy a hétből, de ugye mi meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy akkor hogy telt a heted?
És mi volt a fókuszban, és mi volt az, amit így igazán úgy érzel, hogy sikeresen megoldottál?
Húha. Szóval általában tök sokkal unalmasabb a hetem, mint ahogy így elképzelik, hogy mit csinál egy főtájépítész. Igen, mert általában az irodai munka, és nagyon-nagyon ritkán van arra esély, hogy kimenjünk mondjuk terepre helyszínelni.
A tájra, vagy, a tájba.
Igen. Persze ilyen is előfordul, de általában az a heti rutin, hogy egy ilyen osztályértekezleten megbeszéljük az éppen heti fontos teendőket, amiben mindenki hoz be témákat, hogy mivel kell foglalkozni. Aztán utána, hát ez a hétfőked általában nagyon sűrűn arról szokott szólni, hogy azokkal a főpolgármester helyettesekkel, vagy azokkal a főosztályvezetőkkel találkozunk egy ilyen közös meetingen, ahol ezeket a napi, heti, havi ügyeket, amik folyamatban vannak, részletesen átbeszéljük, hogy mindig van valami elakadás, probléma, bármi egyéb, és itt általában ugye ez a városházi lét az arról szól, hogy közgyűléstől közgyűlésig létezünk, és a következő közgyűlésre készítünk elő bizottsági anyagokat, meg közgyűlési anyagokat, illetve ugye mi egy szakmai főosztály vagyunk, a várostervezés, ahol nagyon sok olyan terv ügy jön be hozzánk, amit tervezőkkel kell egyeztetni, vagy a szakhatóságokkal kell egyeztetni. Ezek vannak ilyen saját projektek is, amiket folyamatosan hétről hétre pumpolni kell, és hát vannak olyanok is, ahol valami magánbefektető, vagy állami befektető, vagy bárki más, aki a fővárosnak a közterületeit igénybe veszi, az jön hozzánk tervegyeztetésre, és ugye a tájépítészeti feladat ezekben az, hogy megóvjuk a meglévő zöld felületeket, meg fákat, illetve hogyha fejlesztődik valami, akkor pedig elmondjuk, hogy az milyen műszaki paraméterek alapján létezhet.
De akkor az lehetséges, hogy vagy hát egészen biztos, hogy többször van klaviatúra a kezedben, mint facsemete. De hát így képzelted te annak idején, amikor kitetted a lábadat főtájépítészként az egyetemről?
Hát ugye a klaviatúra az tervezőként is többször volt a kezemben, mint mondjuk az, hogy kivitelezéseken jár az ember. Tervezőként is az van, hogy az nagyon-nagyon ritka alkalom, amikor egyáltalán sor kerülhet tervezői művezetésre. Tehát egy tájépítész önmagában is a számítógép fölé
görnyed. Inkább mérnöki munkát végez.
És mérnöki munkát végez. Csak hát akkor éppen nem mondjuk a Word-ot meg az Excel-t használja gyakran, hanem mondjuk valamilyen számítógéppel támogatott tervező programot, és akkor vonalakat húzogat.
De most nagyon belementünk a közepébe, hogy effektív mi történik mondjuk a klaviatúra vagy a klaviatúra nélkül, de el tudnád mondani egy pár mondatba azoknak, akik nem tudják pontosan, például nekem, hogy mi a tájépítész feladata?
Hát nagyon szerteágazó a szakma, tehát nem tudom nagyon-nagyon kevés mondatban ezt elmondani, de egy átlagos tájépítész az általában városi területeken, zöld felületeken, zöld felületi rendszereket tervez, vagy ezzel kapcsolatban végez valamiféle fejlesztői vagy adminisztrációs munkát. De hát ugye a szakmának van egy olyan része, ami ezt nem városi léptékben csinálja, hanem mondjuk megyei vagy országos léptékben, adott esetben mondjuk valamilyen vízrendezéshez kapcsolódóan, vagy természetvédelmi területekhez, nemzeti parkokhoz kapcsolódóan van valamilyen munkája. És hát vannak olyan szakmabeliek is, akik például ennek a művészeti ágával foglalkoznak, tehát vagy kerttörténeti kutatásokat folytatnak, vagy pedig olyan kortárs művészeti alkotásokat hoznak létre, amik, amik valahogy a közterületen megjelennek.
Tehát olyan, hogy mondjuk egy kertet megtervezzél, az nem is létezik, mert ez nem a te kategóriád? Ez a kertész dolga?
Nem, ez abszolút, tehát a tervezési feladat, az a tájépítés dolga, a kertész dolga az, hogy vagy megvalósítsa ezeket, tehát ő a kivitelezői oldal, vagy pedig fönntartsa. Uh-huh. Valahol itt válik el a tájépítés és a kertész közti különbség. Ugye a tájépítészek azok az építész kamarának ilyen tervezői jogosultsággal rendelkező tagjai, és ők azok, akik tervezhetnek zöld felületeket, vagy parkokat, közterületeket, stb.
Én úgy olvastam, hogy te hajdúsági gyerek vagy, tehát ott is nőttél fel, vagy csak a családod származik onnan?
Abszolút, ott nőttem föl, én 18 éves koromban kerültem a fővárosba, addig a gimnáziumot is egyébként ott jártam.
Ahol, hol az ott? Polgár.
Polgáron, akkor még létezett ott egy gimnázium, és egy elég jó hírű gimnázium volt. Ennek az volt a legendája, hogy tulajdonképpen oda kerültek három megyéből, Borsodból, Hajdú-Biharból, illetve Szabolcsból azok a tanárok, akiket meg akartak büntetni, mert hogy nem voltak a rendszernek a jó részei, és ezért nagyon jó tanáraink voltak, mert hogy ők ilyen renitensek voltak, és borzasztóan élveztem ott tanulni, mert az időszak nagyon jó volt.
De akkor is tisztában voltál azzal, hogy ez egy nagyon rendhagyó iskola, és valami nagyon unikális dolgot kapsz ott a tanároktól?
Nem, abszolút
csak
nem.
Csak utólag ébredtél erre rá? Igen. És mondjuk például mi volt az, amit ott szerinted kaptál életszemléletet, világlátást, amit máshol nem?
Hát nagyon eltérő attitűdűek voltak a tanárok, tehát volt olyan, aki még a világháború előtt lett tanár, és hozta magával ezt a ötvösi Klebersberg-Kunói ilyen polgári műveltséget. Például a biológia tanárom, aki fölkészített a felvételére, ő már nyugalmazott tanárként, de egy ilyen tanár volt, tehát magázni kellett például, de iszonyú sok mindent tudott, és borzasztóan érdekesen tudott mesélni. De például a történelem tanárom, aki sajnos már meghalt, ő egy ilyen nagyon lázadó figura volt, és ő például azt simán megcsinálta még 1986-ban, hogy olyan március 15-i ünnepséget rittyentett oda a gimnáziumba, ami után mindannyian az igazgatóiban kötöttünk ki.
Tehát... Nem, mit csináltatok?
Hát éltettük a magyar szabadságot.
86-ban, igen. Nem volt még annyira divatos.
Igen.
És akkor te a természethez mindig is közel voltál, vagy ez milyen bekattanásod volt egyszer csak?
Hát egyrészt az van, hogy én az első 6 évemet egy hortobágyi állami gazdaságban egy tanyán csináltam végig, mert hogy édesapám...
Csináltam végig.
Igen, hát az egy nagyon nagy iskola volt, tehát hogy én birkákat őriztem például már 3 évesen, és hasonló dolgok, mert hogy az édesapám az ilyen hallgazdaságban volt ilyen üzemvezető, és akkor annak az állami gazdaságnak volt mindenféle, tehát a kacsától kezdve a birkán keresztül a minden.
A halig.
És hát úgy az egy nagyon-nagyon szabad élet volt. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy a kerítések között éli az ember az életét, hanem így kinn a végtelen pusztában. Tehát nyilván innen is származik valami a természet szeretetből.
Annyira látlak ilyen Jancsó Miklós filmben. Már csak azért is, mert szoktál ilyen kalapokat hordani, az igen. Mondjuk inkább ilyen Ady Andrés kalap, de hogy így láttak, ahogy így a pusztában ilyen kis koszos lábbal gyerekként.
Nekem a tanú jutott eszembe, mert a halőről a gátőr jutott eszembe.
Kicsit az egy másik túl romanticizáljuk, vagy romantik, hogy kell mondani?
Hát nekem azért ez elég romantikusnak tűnik, ha valaki mondjuk 3 éves korában egy tanyán már.
Igen.
Őrzi nagyon. Az állatokat, és innentől kezdve az egy komoly feladat, ami, tehát a város és a zöld felület szerepe, ami már önmagában szerintem egy ellentmondás hordoz magában, akkor ez megérthető azért ez a motiváció, hogyha valaki, ha már egy városban él, akkor arra törekszik, hogy a zöld felületet védje. De ez még majd egy későbbi téma, tehát én kanyarodjunk vissza akkor gyerekkorodra.
Szerintem aki leginkább inspirált mármint ilyen nagyon kicsi gyerekkoromban az apai nagymamám volt, aki viszont ilyen ez a klasszikus kulák asszonyságot kell elképzelni, akinek borzasztóan sok földje volt, és még annak ellenére maradtak földjei, egy csomó mindent elvettek a családtól. Uh-huh. Ezeken gazdálkodott, és olyan szinten gazdálkodott, hogy ő Trabantot vezetett, és a megtermelt terményeit azt mindenféle piacon értékesítette, és hát nyáron hozzá voltunk rendelve, és akkor mi is mentünk azzal a Trabanttal, és hát megtanultuk a zöldségkereskedelem csínyát, bínyát.
Megvezetni a Trabantot.
Igen, és egy borzasztóan modern nő volt, tehát hogy ő már akkor annak idején, tehát mondjuk a 60-as években egy nőként autót vezetni, az is egy ilyen különlegességnek számított abban a közegben, de ő nagyon hamar özvegy lett, és borzasztóan jó ilyen kereskedelmi vénája volt, és úgy két lábon állt a földön, és hát tulajdonképpen ő úgy halt meg, hogy volt egy 3000 négyzetméteres üvegházrendszere a háznál, de ez csak az apróság, ami a háznál volt, ettől még volt egy csomó más ilyen szántóföldi, és akkor ott ilyen ezzel a mankóval vagy banyatankkal kapálva halt meg. Tulajdonképpen már halálos beteg volt, de hogy az élete végéig föld, ezt csinálta. Föld. Igen.
De hogy maradtak meg neki ilyen nagy földjei? Ez valami adminisztrációs tévedés?
Hát a családi legendárium az úgy szól, hogy ez Hajdúböszörménynek a külterületén Pródon voltak ezek a földek, és Hajdúböszörmény az a legnagyobb külterülettel rendelkező település Magyarországon. Tehát olyan messzire nem mentek államosítani, mert hogy egyrészt drága volt a benzin, másrészt pedig, hogy nagyon messze volt mindentől. És hát az első tészesítést azt a dédapám az úgy verte vissza, hogy vasillával elkergette, akik jöttek tészesíteni, de természetesen már a Kádár-féle tészesítést azt nem élhették túl. Viszont nagyon sok ilyen háztályi föld az megmaradt, mert hogy kevésbé volt értékes, a TS-nek messze volt, nem tudom mi, és
kicsit akkor azért úgy véletlen. Csak most úgy belegondoltál már abba, hogy mondjuk nincs ez az egész elmúlt rendszer, nincs az államosítás, a te családodnak ott van az a hatalmas földje, hogy akkor te most ott élsz szerinted, és gazdálkodsz?
Valószínű igen, de valószínű úgy, hogy előtte mondjuk egy ilyen külföldi, mondjuk egy svájci egyetemen megtanulom, hogy hogyan kell jobban gazdálkodni. Mert hogy ebben voltak ilyen tradíciók az én családomban is, a feleségem családjában is. Ott például ő egyébként ilyen püspök 60-i, tehát galgamenti származású, ott például az egész falu, az bika tenyésztésből élt, és ezt úgy csinálták, hogy a két világháború között az ottani jegyző előbb elment Svájcba, és megtanult, hogy kell bikát tenyészteni, és ezt a know-how-t átadta az egész falunak, és ebből csodálatosan megélt mindenki.
És mi lett a sorsa aztán azoknak a földeknek, miután a nagymamád meghalt?
Hát utána édesapám értékesítette őket.
Tehát nem volt tulajdonképpen aki tovább vigye ezt a hagyományt, vagy ezt a kemény munkát, meg tudást, nem? Mert hát itt óriási tudásnak kellett lennie, nem csak abszolút egy szorgalmas munkának, meg egy szenvedélynek, aki a földnek él.
Így van.
És akkor ugorjunk oda, hogy polgár, elvégezted a gimnáziumot, neked onnan egyenes út vezetett aztán a Corvinusra?
Igen, akkor még kertészeti és jelmészeripari egyetemnek hívták. Igen. De hogy ez is egy véletlen, hogy miért pont tájépítész, mert én biológiából, matematikából és rajzból voltam kiemelkedően jó.
Hát akkor nem véletlen ez pont az a...
És
de milyen gyere pont volt egy szak?
Volt erre egy szakma.
Tehát eleinte azt gondoltam, hogy orvos lesz belőlem, csak aztán olyan jó biológia tanáraim voltak polgáron, hogy elvittek boncolni bennünket ember boncolásra a Debrecenbe.
Micsoda 18-es gyerekeket?
17 éves gyerekekkel biológia a fakultáción, és akkor úgy azt gondoltam, hogy mégsem, inkább a növények, mint az emberek. Uh-huh. És akkor
megértem. Bár mondjuk többnyire azért nem halott emberrel kell foglalkozni egy orvosnak szerencsére.
Hát de... azokon tanulnak. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát nekem vannak most orvosbarátaim, és mondják, hogy igen, tehát, hogy az van, hogy aki medikusként ezekkel nem birkózik meg, az inkább nem menjen orvosnak.
Kihullik.
Tehát inkább jött akkor, hogy jól rajzolsz, a rajzolás az jobb volt, mint a halott embereknek a nézegetése.
És ez, bocs, Dori, vagy
nem, mondjam? Nem mondhatod.
Mert hogy én egy olyan dologra bukkantam, hogy a te diplomamunkád is már egy ilyen olyan értékes ügy volt, hogy felhasználtak a Tokaj hegyaljai kultúrtáj világörökségé nyilvánítási folyamatban. Tehát, hogy egy ilyen kiemelkedő munkát írtál, vagy valami olyan rendhagyó dolgot írtál benne, ami addig nem jutott másnak az eszébe. Szóval, hogy mi történt?
Vagy közelebbről hogy... megnézted ezt a tájékot, mert ezzel mondjuk nem annyira foglalkoztok addig.
Igen.
Inkább ez egy szerencse is volt, mert hogy pont abban az időben készítették elő ennek a világörökségi dokumentumait, és ezek a dokumentumok éppen abban a cégben készültek, a Vátiban, ahol én először kezdtem el dolgozni a diploma után.
Válti. Ez egy állami cég
az
volt?
Egy állami cég
ez
volt.
Ez a Buvátinak volt? Nem,
ez egy, a Buváti az egy másik, tehát az a Budapesti Várostervezési Intézet rövidítése volt, és a Váti az pedig csak simán Várostervezési Intézet. Ez két külön cég volt. A Váti az általában nem olyan munkákkal foglalkozott, amik nem budapesti, hanem vidéki nagy településeknek, megyéknek, régióknak a tervezése. És hát ugye én egy ilyen irodában voltam, ami nem is a Tokaj-hegy aljával foglalkozott, hanem a Velence-Vértes kiemelt térséggel például, vagy a Balaton kiemelt térséggel. Viszont voltak olyan műemlékes kollégák, akik egy a cégen belüli irodán meg elkezdtek ezzel foglalkozni, és akkor valahogy kiderült, hogy az én diplomamunkám is hasonlókról szól, és ők egy csomó adatot abból, tehát egyszerű volt nekik átvenni, mint
lekutatni.
Lekutatják, és akkor így.
Ezért ez nagy büszkeség, nem? Igen. Hogy például már ilyen fiatalon is hozzájárultál ilyen jelentős dologhoz. És mi volt az első munkád? Nyilván leszámítva azt, hogy főzzél csak nekem kisfiam egy kávét ott a nagy tájépítészet.
Hegyezt ceruzát.
Mert ezen mindannyian átesünk az első munkahely első napján. De utána mi volt?
Hát a Vátiban tehát egy éve dolgoztam ott, és utána elmentem Amerikába egy néhány hónapra. És mikor hazajöttem, akkor azt gondoltam, hogy nekem egy ilyen olyan cégnél, ahol látszott a megvalósult szocializmus, ott én nem akarok tovább dolgozni, hanem inkább magánzó leszek, és ezt úgy tudtam akkor elérni, hogy több ilyen kisebb cégnek bedolgoztam. Akkoriban elkezdtek azért fölbomlani már ezek a régi állami vállalatok, és kialakultak ilyen kisebb tervező KFT-k.
Ez a 90-es évek közepe körülbelül.
Így van, igen. Tehát, hogy ez abszolút. És igazából nekem az volt a szerencsém, vagy úgy tudtam megkapaszkodni egyáltalán a szakmában, hogy akkoriban robbant be ez a számítógépes tervezés, a térinformatika, és akik már a szakmában voltak, kevéssé értettek ehhez, tehát kellettek a friss húsok.
És te ezt Amerikában tanultad meg?
Nem, ezt még ez az egyetemen. Ezt még az egyetemen.
És akkor Amerikában már csak ezt az egy mondatot mondani, mert aztán megyünk.
Még van három mondatra.
Igen, idő. Mert azért ez izgi.
Én vagyok az időfelelős.
96-97-ben frissen végzett tájépítészként kimész Amerikába, gondolom szakmai gyakorlatra, vagy valamilyen ilyen.
Hát inkább kaland volt ez, mert hogy volt évfolyam társaim, voltak már kint egy ösztöndíjjal, és egy Floridában, Tallahassee-ben volt egy olyan ház, ami egyébként az elfújta a szél is körülbelül egy ilyen házban történt.
Tornácos fa.
És akkor építmény. Beajánlottak oda, hogy én is elmehessek oda szakmai gyakorlatra.
És hát mit kellett csinálni? Hát
én speciál fölmértem ennek a egyébként történeti épületnek a kertjét. Ilyen nagyon kezdetleges geodéziai műszerek voltak ott, szerintem még a polgárháború idejében maradhattak meg. De hogy azokkal fölmértem, és egy digitális térképet csináltam belőle ott nekik.
De vagy,
Igen.
De jó, csak nem értem, hogy innen hogyan, amikor hazajöttél, akkor miért omlott rád annyira, mert hogy azért ez egy ilyen elég elszeparált, nem igazán modern amerikai környezet volt, ha jól értem, hogy akkor miért szakadt rád annyira, hogy itt viszont micsoda elmaradottság van.
De erre csak a zene és a reklám után fogunk
addig leteszteljük,
választ
kapni. Hogy olyan a válasz, de, hogy szeretnéd elmondani, vagy nem.
Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze továbbra is a vendégünk, maradjatok velünk.